kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 152. számú dicséretünket. A 152. számú dicséretünk így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet, bíztad szent ígéreten, hogy azért meg nem veted, földön lakó népedet. Együtt vagy vélek, kékben alázatos a lélek. Mi is hát térdet hajtunk, hogy rajtunk könyörűs kegyelmeddel, fogad el, mikor te hozzád emelkezed, ez a gyülekezet. Foglaljuk el a helyünket, és forduljunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz bűnbánó szívvel a 342. számú dicséretünknek az első 4 versének az eléneklésével. 342. dicséretünk első 4 versét énekeljük, első vers így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fán függő díja. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek, mert így gyógyulást reménylek, most meg szent véredben s élek. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. E keresztről én reményem, tekints reám szerelmesen, éppen tél is hozzád engem, mondván bűnöd megengedtem. Jézus enged hozzád térnem, veled hajlom, veled élem. Ne gerjedez vétkem ellen, sőt véleddel kegyelmesen. Én mocskos beteget hívem, most meg bűntől üres lészen. Jézus enged hozzád térnem, A mi segítségünk és mai Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Bűnvalló szívvel jövünk eléd, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hogyan jöhetnénk máshogy? Hiszen látjuk, hogyha magunkba nézünk, hogy mindenestül méltatlanok, bűnösök, nyomorultak, kárhozatra méltók vagyunk. Látjuk azt, akár ha csak a mai napunkra visszanézünk, vagy az elmúlt egy hétre, vagy akár az elmúlt úrvacsora vétel idejéig, hogy mennyi bűnt halmoztunk napról napra, percről percre. Láthatjuk azt, hogy ebben az elátkozott és bűnös világban mi is sokszor csak a rosszat és a sötétséget fokozzuk. Urunk, Te kegyelmes Isten vagy. A mai napon ezt ünnepeljük. Nagy péntek ünnepén azért jöttünk most össze, hogy megvalljuk azt elsőrenden, hogy méltatlanok vagyunk Te hozzád. Megvalljuk azt, hogy minden ajándékodra, áldásodra, gondviselésedre, szeretetedre méltatlanok vagyunk. De kérünk Téged, Urunk, hogy annak a Jézus Krisztusnak az érdeméért bocsáss meg, akinek kereszt halálára a mai napon emlékezünk. Könyörülj rajtunk az ő véréért, az ő megtöretett testéért, kiontott véréért, és kérünk Téged, hogy légy kegyelmes hozzánk, hogy kegyelmed és irgalmad mellett szeretetedből meg is szólítasz ma bennünket. Segíts, Urunk, hogy a kereszt csodáját a mai napon is meg tudjuk élni. Add, Urunk, hogy a Te szent lelkeddel megvilágosodhassunk, hogy ne emlékezni gyűjjünk egybe csupán, hanem készek legyünk arra, hogy a mai napon is elfogadjuk a Te áldásodat, a Te ajándékodat. Mert tudjuk, Urunk, hogy Te szeretetedből nap mint nap meg akarsz bennünket ajándékozni. Olyan rossz, hogy sokszor csukott szemmel megyünk el a Te áldásaid mellett. Kérünk Téged, segíts, hogy ez ma ne így legyen. Add nekünk ajándékként a Te szavadat, a Te igédet, evangéliumodat, és add ajándékként azt az értelmet, amivel megnyílhatunk Te előtted, amivel befogadhatjuk az örömüzenetet, amivel megláthatjuk a mi konkrét bűneinket, megvallhatjuk előtted, és add azt az örömet, amit a Te szeretetedből megtapasztalhatunk naponként. Kérünk Téged, hogy így áld meg a mostani együttlétünket, áld meg az igének hirdetőjét, hogy bátran hirdesse azokat a szókat, melyeket tőled kapott, és áld meg valamennyiünket, hogy épülésünkre lehessen a Te áldott igéd. Jézus Krisztusnak nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Isten igéjét olvasom, amint az szól hozzánk Máté evangéliumának 27. részéből. Máté evangéliumának 27. részének a 45-től az 56-ig terjedő verseiből szól hozzánk Isten igéje. Kérem a gyülekezetet, hogy leülve hallgassuk figyelemmel az ige felolvasását és a bizonyságtételt. Megnevezett szent helyről tehát a Máté írása szerinti Szent Evangélium 27. részének 45-től 56-ig terjedő verseiből eképpen szól hozzánk Isten igéje. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lamma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja! Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a Magdalai Mária, és Mária, a Jakab és József anyja, valamint az Ebedeus fiainak anyja. Ámen. És mint egy alapigeként szeretném ehhez hozzáolvasni a Zsoltárok könyvének 106. részének 6-tól a 8-ig terjedő verseit. Eképpen szól hozzánk Isten igéje. Védkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a vörös tengernél. De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát. Ámen. Szeretett testvérek, különleges nap ez a mai. A húsvéti ünnepkörből talán a nagypéntekkel vagyunk leginkább úgy, hogy sokszor mi magunk keresztjének sem tudjuk, hogy mit is kell ezzel a nappal tennünk. Sírnunk kell, vagy örülnünk kell? Örömünnepnek, vagy gyásznapnak a napja-e ez a mai? Valóban furcsa nap a nagypéntek, mert ez az öröm és a gyász a sötétségnek és a világosságnak, és az életnek és a halálnak különös keveredése teszi keserédessé a mai napunkat. Gondolkozunk rajta tehát, hogy mit kell kezdenünk nekünk hívő, megtért keresztényeknek a nagypéntek ünnepével. Van-e ez is olyan örömteli ünnep, mint az, amire készülünk egy pár nap múlva, három nap múlva húsvét ünnepére, amikor senki nem vitatkozik azon, hogy ez az örömnek a napja. És láthatjuk azt, hogy ha körülnézünk magunk körül, akkor az is megkérdőjelezi a mai ünnepünket, hogy nálunk Magyarországon ez még csak nem is munkaszüneti nap. Lehet, hogy sokunkra talán furcsán néznek, hogy nincs még húsvét, miért igyekszünk a templomba. Miért vagyunk kiöltözve, hová megyünk. Nekem magamnak is furcsa érzéseim voltak, mikor Monoron a kis templomba délelőtt 10 órakor mentem az istentiszteletre, és fűnyírók zúgása között, betonkeverők morajlása között, munkába igyekvő emberek között kellett elmennem a templomba, és valóban kicsit én magam is furcsán éreztem magam, hogy hát nem ünnep van ma, nem ünnepelni kéne az egész világnak. Nem elítélem és nem ítélkezek azok fölött, akik dolgoznak, mert mindannyiunknak dolgozniunk kellene, hogyha olyan lenne a munkahelyünk, hanem sajnos egy ilyen világban élünk, ahol talán a hívő keresztény ember, aki munkára van kényszerítve, nem is nagyon tudja máshogy megünnepelni a nagypénteket, legfeljebb munkahelyén egy-két percre megáll, csöndben elmond egy imádságot, ezáltal megemlékezve valami olyan eseményről, amiről a világ fiai nem is nagyon tudnak, nem is nagyon akarnak tudni. Nagypéntekről nem nagyon vesz tudomást a világ, mintha mi sem történt volna, és a templomoknak az ünnepi harangszava egy kicsit olyan érzéssel tölt el, mintha a sivatagban szivárványt látnánk. Senki nem számít rá, nem igazán tudjuk, hogy mit hirdet a harang nagypénteken. Legalábbis azok nem tudják, akik nem tértek meg, akik nem élték még át nagypénteknek a csodáját. Mert nem értik az emberek az Úrnak a csodáit, és legfőképpen innen adódik ez az értetlenség. Nagypéntekkel is azért nem tudnak sokan mit kezdeni, mert nem értik, hogy mi történt akkor. Vannak valami homályos ismereteik egy megfeszített tanítóról, de igazából, hogy gyakorlatilag mit kell ezzel az információval tenni, hogy mennyire jelentős ez az esemény, hogy ne a világ legjelentősebb történelmi eseménye, ez már nem sokaknak jut el a tudatáig. Pedig nagy péntek kezdettől fogva a kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe volt, olyannyira, hogy a húsvéttal együtt egyforma jelentőségű. És keresztény Európában élünk állítólag, ahol tudnia kéne mindenkinek, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepét ünnepeljük, mert a húsvéttal szorosan összetartozik. Nagy péntek jelentősége sokszor el is homályosította a húsvétot. Talán kevesen tudják, hogy igen, billegett a mérleg, amikor súlyozták az ünnepeket az egyházatyák, és sokszor a húsvét elé helyezték, a feltámadás ünnepe elé helyezték a nagypénteket, és innentől a húsvét ünnepkör inkább egy kicsit szomorkásabb hangulatú volt, mint az örömnek az ünnepe, mert mégiscsak arról emlékezünk meg, arról az egyetlenről, aki az ő életét miértünk feláldozta a kereszten. Nagy péntek jelentősége ettől függetlenül nem csökkent a történelem folyamán. Attól függetlenül, hogy az emberek mennyire vesznek erről tudomást, vagy mennyire nem, a jelentősége ugyanaz marad. Mert egy ünnepnek, egy eseménynek a jelentősége az nem attól függ, hogy mi mennyire ünnepeljük azt meg, mennyire ünnepli meg a világ, hanem a jelentősége attól függ, hogy Isten tervében ez az esemény hol foglalja el a helyét, milyen célt szolgál. Mi áll vagy bukik ezen az eseményen? És hát kell-e mondanunk azt, hogy a kereszthalál nélkül nem ünnepelhetnénk a húsvétot sem. Hiszen kereszthalál nélkül nem lenne föltámadás sem. És az evangélium nem hagy kétséget e felől, hogy mennyire összetartozik ez a két esemény. Ha olvassuk Máté evangéliumát, akkor talán egy kicsit megütközhetünk rajta, amikor azt írja a bizonyságtevő Máté, hogy mikor Jézus meghalt a kereszten, és kilehelte az ő lelkét, megrendült a föld, kinyíltak a sziklasírok, és sok elhunyt szentnek teste föltámadt és megjelent a szent városban. Egy kicsit megállhatunk itt ennél a résznél, hogy hogy van ez? Hát húsvétkor ünnepeljük a föltámadás első zsengéjét, Jézus Krisztus föltámadását. Itt meg arról olvasunk, hogy már nagy pénteken halottak támadnak föl, és megjelennek a Szent Városban. Nem másról tesz bizonyságot a Biblia e helyen, mint arról, hogy a kettő összetartozik. A feltámadás csak a kereszt halál árnyékában és annak következményeként lehetséges. Rögtön leszögezi a Szentírás, hogy ennek a halálnak nem a szomorúság a következménye, nem a bánkódás kell, hogy legyen a következménye, hanem rögtön a feltámadás öröm híre származik, és a feltámadás áldása származik valamennyiünk számára. Ezért lehetséges az, hogy Krisztus kereszthalála már lehetővé tette a feltámadást ezeknek a szenteknek. Nyilván ez nem olyan feltámadás volt még, mint amiről Jézus Krisztussal kapcsolatban olvasunk húsvétkor, amikor már egy átlényegült mennyei testben, és majd később fölvitetve az Atya jobbjára támad föl. Ezek az emberek nem ilyen minőségben támadtak föl, viszont hírül vitték azt, hogy a kereszthalál és a feltámadás együtt járnak. Kereszthalál nélkül nem lenne nekünk sem feltámadásunk, és ezt a kereszthalált nem nekünk kellett elszenvedni. Nagypéntek másik megvilágítása, amit ünnepeken mindig szoktunk ünnepelni, az maga az úrvacsora. Az úrvacsorában, amit adja az Úristen, hogy egyszer nagypénteken is megünnepelhessük itt, Monori erdőn is, előttünk van Krisztus megtöretett teste, kiontott vérének jegyei, és a szereztetés ígében elmondja Pál apostol, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg le ne eljövend. Valahogy azt érezzük, hogy milyen jelentőségű a halál. Milyen jelentősége van az Úr halálának? Olyannyira jelentősége van, hogy ezt hirdetnünk kell. Nem bánkódnunk kell fölötte, nem sajnálkoznunk kell azon, hogy ez megtörtént, mert elkerülhetetlen volt, hanem hirdetnünk kell, míg len eljövend, és míg len hasonlóvá tesz bennünket saját magához. Láthatjuk tehát, hogy a világ történelem legfontosabb eseménye, amely alapjaiban megváltoztatta az egész emberi történelmet, és amelyről nekünk folyamatosan tanúbizonyságot kell tennünk, és hirdetnünk kell azt, az a kereszt a keresztnek az eseménye és a titka. Ószövetségi textust olvastam fel előttetek a 106. Zsoltárból, és láthatjuk azt, hogy a Zsoltáros az ő szavain keresztül arra hív ma bennünket, hogy a mai nap eseményét egy kicsit más megvilágításban lássuk. A 106. Zsoltár az Ószövetségben a történelmi Zsoltárok közé tartozik. Több ilyen Zsoltárt is olvashatunk, hogyha olvassuk a Bibliát. Látjuk, hogy ezek a Zsoltárok arról szólnak, hogy a választott nép életében a Zsoltáros, az imádságmondó, az énekmondó visszatekint, és fölfedezi Isten nagy eseményeit, nagy tetteit, gondviselésének látható jeleit egy népnek a történelmében. És ugyanakkor meglátja azt is, hogy mi minden történhetett volna Isten gondviselése és szeretete nélkül, és meglátja azt is, hogy az, hogy mi itt lehetünk, és megemlékezhetünk akár egy történelmi Zsoltár keretén belül is a régmúlt történelmünkről, az nem a mi érdemünk, hanem Isten megtartó kegyelmének az érdeme. Erről szólnak tehát ezek a történelmi Zsoltárok, és valahogy azért helyezte Isten a szívemre ezt a Zsoltárt, hogy lássuk meg mi magunk is, hogy mennyire fontos a nagypéntek, a kereszt titkának a megértése, a történelmi összefüggésekbe helyezése, és ugyanakkor a saját életünkben megértése, hogy milyen szerepet játszik a kereszt, hogy hol van a helye a keresztnek az életemben, és hogyan lehetek én így tagja a világ történelemnek. Azt akarja az Úr az ő igényén keresztül, hogy a kereszt ne valami régmúlt esemény legyen tehát, hanem fölismerve a történelmet, fölismerve saját életünket, jelen való esemény legyen az életünkben a kereszt. Mai valóság, átélhető valóság, kereszt csodája. Hát emberi fáradozással ez elérhetetlen. Nem tudunk mi másra összegyűlni egy templomban, mint emlékezni. Nem tudunk emberi erővel olyan dolgokat mozgásba hozni, olyan lelki hatalmakat megmozdítani, amelyre nincsen ráhatásunk, és amely természet fölötti, és amely csak Istennek a hatalmába rendeltetett. Éppen ezért, hogy mi magunk is megértsük ezt, meglássuk ezeket az összefüggéseket, és még inkább meg tudjuk ezeket élni, Isten az ő igéjét küldte segítségül. Az ő igéjében, az ő szavában tudunk megérteni, felfogni, összefüggésekbe helyezni bizonyos dolgokat. Isten igéje, amely a legnagyobb sötétségben szólalt meg 2000 évvel ezelőtt is. Érdekes, hogy Krisztus, ahogy haldoklik a kereszten, azt olvassuk, hogy 12 és 3 óra között sötétség lett az egész földön. És ebben a sötétségben szólalt meg Isten szava a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ma is sötétség van. Kicsit korábbra sikerült tenni ezt az Isten tiszteletet, mint ahogy eredetileg terveztük. Mondhatjuk azt, hogy nincsen sötétség, hiszen a nap is még magasan jár, de mégis azért láthatjuk magunk körül a sötétséget. Egy értelmi világosság helyett, amit ez a mai kor magának tulajdonít, egy olyan világ, amelyik a korábbi társadalmakat primitívnek, fejletlennek nyilvánítja, és magáról úgy gondolja, hogy mindent meg tud állapítani, minden összefüggést föl tud ismerni, mindennek a megismerésére el tud pusztán emberi ügyeskedés és értelem és tudomány által jutni, mégis a legnagyobb sötétségben él. Mert vak ez a világ. Vak a szeretetre, vak a másiknak az észrevételére, vak a másiknak a problémáinak a meglátására, és legfőképpen vak arra, hogy Isten magát meglássa a teremtett világban, és vak arra, hogy fölfedezze a saját nyomorúságát, a saját elesett voltát, és megláthassa azt, hogy Isten milyen áldozatot hozott azért, hogy ezt a sötétséget oszlatni tudja. Miért teszi mindezt a világ? Miért kell a világnak ez a fajta sötétség, amiben él? Nem másért ez, testvérek, mert a sátán kínálja az ő saját világosságát a világ fiainak. Hamis fényt hoz nekünk pénz, gazdaság, piac, egzisztencia élvezetek függvényévé teszi a boldogság világosságát. Elhúzza a mézes madzagot az emberek óra előtt, sokszor a miénk előtt is, és meg akar győzni bennünket, hogy ez kell ahhoz, hogy világosságban élj, hogy a sötétség eloszlódhasson körülötted. És mi lesz ennek a következménye? Az ember, ha szót fogad neki, és hajlik ezeknek a hamis fényeknek az elfogadására, akkor előbb-utóbb még nagyobb sötétségben találja magát. Egy még nagyobb gödör mélyén találja magát, és akkor jön a depresszió, jönnek az élvezetek, jönnek a mindenfajta szenvedélybetegségek, mert az ember nem tudja megtalálni a kiutat egy ilyen nyomorúságos világból. Mindez azért van, mert az ember nem enged Jézus szavainak, nem figyel Isten igéjére. Jézus azt mondta, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És ráadásul mindezek megadatnak nektek. Az a baj az emberrel, hogy a ráadásra kíváncsi. Az emberek a ráadást keresik. Isten országa és az ő igazsága nem kell az embernek. A ráadást azt szívesen elfogadjuk, és nem akarnak tudni róla, hogy ki az ajándékozó, aki minden ráadásnak a forrása. Na de nem mai problémáról beszélünk. Ez az emberiség kezdetektől jelenlévő gyarlóságának a mai tapasztalata csupán. Mindig is így volt ez, és a sötétség csak annyival lett nagyobb, mint amennyivel többen vagyunk ebben a világban. Mert minden egyes megszülető ember a bűneivel tetézi a történelem folyamán őseinek a bűnét. A 106. Zsoltár erre világít rá. Látja azt, hogy a történelem, az emberi történelem, Isten nélkül a bűnöknek a halmozása nem egyéb. Az engedetlenségé, a hűtlenségé, a lázadásá, és látja azt, hogy Istennek be kell rendületlenül, rendszeresen avatkoznia, hogy ez a történelem ne a teljes pusztulásba vigye az embert. És ha megérti a zsoltáríró, hogy hogyan juthatunk mi idáig, akkor bűnvallást kell, hogy tegyen. Nem csak ősei bűnéért, hanem a saját bűnéért. Nekünk is nem csak a történelem nagy bűneit kell meglátnunk, nem csak a Krisztus keresztje körül lévő embereknek a nyomorúságos hűtlenségét és minden egyéb bűnét, amivel oda juttatták az Isten fiát, nem csak ezt kell meglátnunk, hanem meg kell látnunk a sajátunkat is. Mert minden bűnünk nekünk is ott volt a kereszt tövében. Minden egyes bűnünk azokra a szegekre mért csapás volt, amely előtt keresztre feszítették. Meg kell tehát látnunk azt, hogy mennyire részesei vagyunk mi is annak a sötétségnek, amely ezt a világot uralja. Így mondja a zsoltáros, hogy védkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Ezért van az, hogy bűnbánattal kell bejöjjünk a templomba. Nem csak nagy pénteken, hanem minden egyes istentiszteleten. Látnunk kell az, hogy két istentisztelet között mennyi bűnt tudunk felhalmozni. És ezekkel hozzátesszük a tengernyi bűnhöz a mi cseppjeinket, amit az ember mióta él ezen a világon növel és hordoz. A múlt és a jelen egyaránt részese a sötétség kialakulásának tehát. És ha ezt megéljük és megértjük, akkor a bűnvallás után mi más lehetne a szívünkben, mint a hálaadás és a dicsőítés. Dicsőíthetjük Istent, mert mégiscsak megszabadította az ő népét, és mindeddig az ő nevéért és az ő nagy szeretetéért megtartott bennünket. A választott népet is, és az egész emberiséget. Megérthetjük ebből nagypéntek csodáját. Mert nagypéntek és a kereszt titka nem másról szól, mint az embernek a megtartatásáról. Az engedetlensége, a bűnei, a történelemben és a saját életében is folyamatosan fölhalmozott bűnei között Isten szeretete szólal meg a kereszten, az ő megtartása, az ő nevéért és az ő hatalmáért. A történelem, a választott népé vagy akár az egész emberiség történelme tehát a sötétségről szól, amely a kezdeti Ádám életében látható gyarlóságának az utódokban globális méreteket öltöttségéig vezet. Ezt láthatjuk magunk körül, hogy sötétség van az egész földön. Ez szól az igében, Krisztus keresztje körül. Isten fia haldoklik a kereszten, és azt olvassuk az igében, hogy sötétség van az egész földön. Mi okozza ezt a sötétséget? kik vannak a kereszt körül. Engedetlenség, hűtlenség, gúny, káröröm, agresszió és szadizmus, hatalomvágy, hitetlenség keményítette áthatolhatatlanná azt a sötétséget, ami akkor ott a kereszt körül látható és tapasztalható volt. És ezt a sötétséget, amiben akkor és ma is él az ember saját bűnei következményeként, egyetlen fényforrás tudja csak áttörni, ez pedig a kereszt fénye. Ott áll nagypénteken a legnagyobb sötétségben. A legnagyobb sötétségben. És mikor volt a legnagyobb sötétség nagypénteken? Amikor a legnagyobb világosságnak kellett volna, hogy legyen. 12 és 3 óra között. Amikor a nap magasan jár. Amikor úgy gondolná mindenki, hogy most világosnak kell lenni, akkor van a legnagyobb sötétség. Ott magasodik a haldokló Isten fiával a kereszt, a legnagyobb sötétség közepén, aki azt vallotta magáról és azt hirdette magáról, hogy ő a világ világossága. A világosság a sötétség közepén a keresztre van feszítve. És elmondja a 22. Zsoltár szavaival, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? A világosság ezzel a sorral, ezzel a Zsoltár verssel vállal közösséget az emberi nyomorúsággal, a sötétséggel. Ott vannak körülötte mind a sötét világ képviselői. A farizeusok, akik végre dörzsölhetik a tenyerüket, hogy na végre sikerült. Nem volt hiába való annyi fáradozás, hogy halálra juttassuk ezt az embert, most már miénk marad a vallási hatalom és a vallási irányítás. Ott vannak körülötte a római katonák, akiknek szadizmusa közismert volt, akiknek teljesen mindegy volt, hogy kit kell keresztre feszíteni, ők élvezetet találtak benne. Ott voltak ezeknek a katonáknak a vezetői is, akik ugyan parancsot teljesítettek, de mégis hivatásuk volt a gyilkolás, az ölés és a halál. Ott voltak körülötte, bár hiányokkal, de mégis azok a tanítványok, akik elmenekültek azon a bizonyos éjszakán. Valahogy mindegyiknek ott lehetne látni a helyét. Odafértek volna, de a félelem és a hiányérzet maradt utánuk. Ezzel vették körül a keresztet. Ott voltak körülötte azok az emberek, akik félreértették az ő szavait. Amikor elmondta ezt az előbb említett 22. Zsoltár verset, arámul éli, éli, lama sabaktámni, akkor ők úgy értették, hogy illést hívja. Félreértették szavait, ecettel töltött spongyát adtak neki, mások viszont ott voltak, akik gúnyolódtak ezen. Mennyi gyallóság, mennyi bűn, és mennyi káröröm, akik gúnyolódtak és szitkozódtak körülötte. Mennyien vették körül ezt a keresztet. És ma sem különb az ember. A mai emberekből is össze tudnánk egy szép garnitúrát állítani, akik ott lehetnének Krisztus keresztje körül. És lehet, hogy nekünk is a hiányunk lenne az, ami ott van a kereszt körül. Nem biztos, hogy mi meg tudnánk jelenni, nem biztos, hogy mi tudnánk bátran vállalni a vele való közösséget. Ott van tehát az emberi sötétség a kereszt körül. És ekkor hangzik fel az a Zsoltár vers, amely a közösséget vállal a sötétséggel az Isten fia. Miért teszi ezt? Mert az a sötétség, amit az emberek ott megláthattak, pontosabban a fénynek a hiányát láthatták meg, az semmi volt ahhoz képest, amit Krisztusnak el kellett szenvedni. Mikor elmondjuk az apostoli hitvallásban, hogy alászállt a poklokra, akkor erre értjük azt. Krisztus olyan mértékben vállalta a kárhozat sötétségét, amit nekünk nem kell vállalnunk. Az Istentől való teljes elhagyatottságnak a sötétségévé változott. Ezzel vállalt közösséget. Ezt élhette át, hogy nekünk ne kelljen. Az a sötétség, amit mi láthatunk, az semmi ahhoz képest, amit neki ekkor el kellett szenvedni. És ezért kiállt föl, hogy elhagyta őt az Isten. Igen, elhagyta. Ember soha nem érezhette, milyen az, amikor elhagyja az Isten. Ezt egyedül Krisztus tudja, hogy milyen az, amikor az ember teljesen elhagyja az Isten. Átélte a kárhozat sötétségét, mindazt azért, hogy megmentse a kereszt körül lévőket. Azt a sok nyomorúságos embert, akik köpködve, kárörömmel szitkozódva vették őt körül, ők azokért vállalta a sötétséget, azokért vállalta a teljes elhagyatottságot. És valahogy így leszünk részesei az eseményeknek, és így nem egy emlékünnep a nagypéntek, hanem mi is jelen lehetünk Krisztus keresztje körül. Nem térben, hanem időben. Mert amikor történelmi dolgokról beszélünk, akkor látnunk kell, amit a gyerekeknek is szoktak történelem órán, mikor egy számegyenesben fölrajzolják az idő folyását, a teremtetéstől a világ végéig, és be vannak számozva az egyes jelentős események, akkor látnunk kell azt, hogy a számegyenesnek a közepén ott van a kereszt. Mert ez a kereszt egy új időszámításnak a kezdete. Erre a keresztre tekintettel történt sok minden Isten üdv tervében, sőt, minden erre a keresztre tekintettel történt. Így adatott üdvösség azoknak, akik a kereszt előtt születtek és haltak meg, és így adatik örök élet és üdvösség azoknak, akik utána születtek és fognak meghalni, így mi magunk is. A kereszt egy sarokpont, egy sarokkő a világ történelem számegyenesén. És látnunk kell azt, hogy mi is rajta vagyunk ezen a számegyenesen. Időben ott vagyunk a kereszt mellett. 2000 évnyi távolságból. Nekünk is van valamilyen véleményünk, és valamit látunk ebből a keresztből. És ha látjuk a sötétséget is, amit akkor láthattak a jelenlévők, akkor tudjuk azt, hogy ezt a sötétséget csak Isten szava tudja oszlatni. 2000 éve tudjuk, hogy Krisztus szava és Krisztus halála és feltámadása oszthatta el ezt a sötétséget. Nekünk is meg kell ezt értenünk és meg kell élnünk. De ugyanakkor, mint kereszt mellett álló embereknek, vallást is kell tennünk. Ahogyan meg tudjuk ítélni az ott jelenlévőket. És ahogyan el tudjuk mondani, hogy kire milyen negatívum, milyen rossz példa, rossz magatartás volt jellemző, ugyanúgy meg kell látnunk magunkat is, mint akik ott állunk a kereszt mellett. Kik vagyunk mi? Milyenek vagyunk? Őseink bűnét tovább szaporítva az emberiség részeként ismerjük fel a mi sötétséget okozó emberi voltunkat. Vallást kell tennünk tehát arról, hogy számunkra mit jelent ez a legjelentősebb üdvtörténeti és világtörténelmi esemény. Ki hogyan látja, ki hogyan érti, vagy ahogy akkor is tették, ki hogyan értette félre a kereszt eseményét, a kereszten haldokló Jézus szavait, ki hogyan gúnyolja a mai világban is, vagy éppen tagadja a kereszten haldokló Jézus Krisztust. Mert mindenkinek meg kell válaszolnia ezt a kérdést, és nem csak nekünk, akiknek fontos az, hogy nagypénteken együtt ünnepeljünk, hanem a világban mindenkinek válaszolnia kell a kérdésre. Mit jelent számára a kereszt? Egy megtörtént történelmi esemény? Egy vallásos fantazmagória? Ki volt Krisztus? Egy nagy tanító, akit keresztre feszítettek, vagy az, akinek mondta magát? Isten fia. Mindenkinek, akár nyilvánosan, akár csak a saját lelkiismeretében kell, hogy legyen valami véleménye, valami állásfoglalása. Ahogy az ott jelenlévőknek, úgy a ma emberének is. Mindenkinek meg kell tehát válaszolni ezt a kérdést, akkor is, hogyha hívő, és akkor is, hogyha útkereső. Kedves testvérem, ha te hívő vagy, és elfogadod azt, hogy Krisztus érted halt meg a kereszten, akkor is naponta tisztáznod kell ezt magadban. Tudnod kell, hogy ez nem csak a történelem számegyenesének középpontja, hanem a te életednek a középpontja is. Minden nap fel kell ezt ismerni, minden nap hálát kell ezért adni. Minden nap rá kell tekinteni a kereszten szenvedő Jézusra. Ha pedig útkereső vagy, akkor mutatja neked az Úr az utat. Hogy változás, világosság csak a kereszt mellett állva fakadhat. Mert csak a kereszt mellett állva juthat hitre bárki is. Az első, aki vallást tett Krisztus kereszt halálát látva, egy római katona volt. Látta, hogy mik történnek, és azt mondta, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt. Csak a kereszten szenvedő Jézus látva juthatott erre a felismerésre. És ez ma sincs másképpen. Ha nem a keresztről beszélünk, ha nem látják az emberek, hogy mit tett értünk az Isten, akkor abból nem származik hit. Ezért kell tehát úgy hirdetni ma is Krisztust, nem csak lelki pásztorként, hanem hívő gyülekezeti tagként, minthogyha közöttünk feszítetett volna meg. Pál apostol azt mondja, hogy úgy hirdettem nektek Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. És ez azért van, mert jelen való esemény Krisztus szenvedése és keresztje. A jelenben van hatása. Nem a múltban okozott valamit, hanem ma a te életedben is változást tud okozni. Ez juttat hitre, és ez tart meg a hitben. Mert a kereszt körül nem csak olyanok voltak, akik tagadták, gúnyolták, leköpték, vagy éppen nem voltak ott bátortalanságuk miatt, tagadásuk miatt az Úrral, hanem bizony ott voltak olyan asszony tanítványok, akik hűséggel kitartottak Jézus mellett. De nekik is a kereszt volt akkor is az életük középpontja. És a kereszthez való hűség volt az, ami azt az ajándékot adta a számukra, hogy ők lehettek az elsők, akik megtapasztalhatták a feltámadás csodáját. Velük szembe ment Jézus, és ők vihették elsőként a hírt, hogy láttam az Urat. És a legfontosabb, ami származik a kereszt üzenetéből, kereszt jelen valóságából, az Isten szeretete. Mert Isten szeretete a forrása minden szabadításnak. Isten szeretete az, amelyik a választott nép előtt ketté nyitotta a Vöröstengert, és Isten szeretete az, amelyik ketté nyitotta a templom kárpitját, hogy többé ne legyen akadály előttünk, hogy Isten közvetlen jelenlétébe tartozhassunk. Az ő fia által ott lehetünk mindenkor Isten közelében. Mindezt az ő szeretetéből tette velünk. Erről szól tehát nagypéntek üzenete, a kereszt üzenete, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megtartja az embert, hogy elérkezhessen a legnagyobb szeretet megtapasztalásáig. Jézus Krisztus keresztjéhez, nap mint nap. Nap mint nap oda kell elérnünk. Bármilyen vétket, bármilyen bűnt követünk el, tudjuk, hogy ott mindig van menedék. Ahogyan az Ószövetségben a bűnös ember tudta, hogy az oltár szarvaiba kapaszkodva van menekvés. Tudjuk mi is azt, hogy bármilyen nyomorúságunk van, Krisztus keresztjébe fogózva van menekvés. Nem hiába halt meg 2000 éve az Úr. Nem hiába ünnepeljük évről évre nagy pénteket, hanem azért, mert ez minden nap valóság a mi életünkben. Minden nap szabadulásunk van Isten szeretetéből, hogy megláthassuk az ő hatalmát. Mindezt teszi az ő nevéért. Kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka ez, hogy senki ne dicsekedjék. Láthatjuk, hogy emberileg nem tudunk sötétséget oszlatni. Láthatjuk, hogy hiába hirdetjük mi az evangéliumot, emberi erővel nem oszlatható a sötétség. Tudjuk azt, hogy kegyelemből oszlik a sötétség, kegyelemből hívott el bennünket is az Úr. Hogy lehet, hogy az Isten ennyire szeret bennünket? Hogy lehet, hogy már sok ezer év távlatából tekinthetünk erre vissza? Hogy lehet ekkora Istennek a szeretete? Őseink sem értették. Azt mondja a Zsoltáros, hogy őseink nem értették a te nagy csodáidat. Mi sem értjük. Hát ezt a nagy szeretetet pedig főképpen nem tudjuk megérteni. Mert Isten szeretetét nem tudjuk a mi gyarló emberi szeretetünkhöz, amely sohasem önzetlen, hasonlítani. Nem értették ezt a csodát, és ugyanakkor mi sem értjük, de mégis ez indít bennünket bizonyságtételre. Mert mi okozhat nagyobb örömöt annál, mint hogy egy számomra teljesen felfoghatatlan és érthetetlen nagyságú szeretetről beszélhetek másoknak. Soha nem fognak ilyet megtapasztalni. Soha nem fogják megtapasztalni az igazi szeretetet, amit csak az Isten tud adni, és azt bízza ránk, hogy ezt mi adjuk tovább. Ez indít bennünket bizonyságtételre, és az egyház a keresztet a történelem fordulópontjaként hirdeti, bennünket pedig egyen-egyenként, mint az egyház tagjait, életünk fordulópontjának hirdetésével teszi bizonyságtévőkké, ige hirdetőkké valamennyiünket. El tudjuk mondani, hogy a mi életünkben hogyan hozott a kereszt változást. El tudjuk mondani azt, hogy én tudom, hogy milyen életem volt korábban, és tudom, hogy megtapasztaltam Isten szeretetét, és neked is csak ezt szeretném adni. Mert ott van a kereszt, amin megfordult az én életem. És milyen jó lenne, ha ezt minél többen megélhetnék, akár csak itt Monori erdőn is. Hogy mennyivel boldogabb lenne a világ. És azt vennénk észre, hogy oszlik a sötétség. Azt vennénk észre, hogy Isten szeretete egyre több emberben kezd munkálkodni. Mert hogy tovább tudjuk azt adni. Történelem és személyes életút tehát így kapcsolódik össze Isten szeretetében, és ebből fakad az ő kegyelme, amellyel üdvösséget akar adni valamennyi benne hívőnek. Azt mondja Pál apostol, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Nem fanatizmus ez, amikor bizonyságtételt bíz ránk az Úristen, hogy az ő keresztjét hirdessük, amíg eljövend. Az ő halálát hirdessük, amíg eljövend. Ez nem fanatizmus, hanem be kell mutatnunk azt, hogy az én életem ezen áll vagy bukik. Ha szem elől téveztem Isten áldozatát, amit érettem tett, semmit nem ér az én életem. Azt mondja Pál, hogy csak a megfeszített Krisztusról akarok tudni közöttetek. Ezzel a bizonyságtétellel oszhaladhatjuk mi is a sötétséget egy olyan világban, amelyet Istennek ez a szeretete hidegen hagy nagy részben. Nem foglalkoznak az emberek Isten szeretetével. Ahogy nagypéntekről sokan nem is tudják, hogy minek az ünnepe, nem tudják, hogy nagypénteken Isten szeretetét ünnepeljük, amellyel az ő egyszülött fiát adta értünk. Mert lecseréltük az Isten szeretetét múlandó, evilági céloknak a hajszolására. Olvastam egy példázatot, ami úgy szól, hogy egy édesapa mossa az autóját. És a kocsi másik oldalán észreveszi, hogy az ő kisfia az ujjával irkál az autónak az oldalára. Ő erre olyan mérges lett, hogy átnyúlva az utastéren becsapta az autónak az ajtaját rá a kisfiúnak a kezére. Ügyelet, kórházi ellátás, sőt a szörnyű diagnózis, hogy a kisfiúnak amputálni kell az ujját. Milyen szörnyű érzés lehetett ez annak az apának a számára? Hogy az ő szeretetlensége, az, hogy egy autónak a szeretetét, egy evilági, rozsdásodó vasnak a szeretetét előbbre helyezte, mint a saját gyerekét. És mennyire megtörhetett akkor, amikor hazaérve meglátta az autó oldalán a feliratot. Szeretlek, apa! Ezt írta oda az a kisfiú azzal az ujjával, amit soha többé nem fog tudni használni. Fel tudjuk fogni ezt a szeretetet, mert az Isten ezt teszi velünk napról napra. Mi napról napra megcsúfoljuk az ő keresztjét. Mi napról napra nem foglalkozunk az ő szeretetével, ő mégis minden nap újra és újra felírja az ő szeretetét a mi szívünk hústábláira. Isten azt kínálja ma nektek, és azt kívánja tőletek. Hirdessétek ezt a szeretetet. Nem kell evangelizálni. Nem kell prédikálni az utca sarkon. Hanem adjátok tovább ezt a mérhetetlen szeretetet. Azt mondja Pál, hogy tükör által homályosan látunk. Isten ismeretére írja ezt. Én mondanám azt, hogy tükör által homályosan tudjuk mi ezt tovább tükrözni. Az emberi szenny és gyarlóság beszennyezi ezt a szeretetet. Nem tudjuk mi ezt továbbadni tökéletesen, de törekedjünk rá. Kérjük Istennek a segítségét, hogy segítsen bennünket, hogy azt, amit megértettünk az ő kegyelméből és szeretetéből, amivel megváltoztatta az életünket, amivel örök életet ajándékozott nekünk, hagyd tudjuk a ránk bízottak felé továbbadni, hogy látszódjon rajtunk, és ne azt lássák rajtunk, hogy szeretetlenek vagyunk, hanem valahogy megpróbáljuk azt a túlcsordult szeretetet feléjük is továbbadni. Azoknak is, akiket talán nem szívlelünk annyira. Azoknak is, akikről úgy gondoljuk, hogy ők azok, akik a kereszt mellett ott gúnyolódnának, és megcsúfolnák a Krisztust. Krisztus őket is szerette, és őket is szereti, és ezt rajtad keresztül akarja nekik továbbadni. Ne legyünk ennek akadálya. Adjunk hálát nap mint nap az ő szeretetéért, és kérjük, hogy Monori erdőn is az ő szeretete, mint a bővízű patak, áradhasson tovább mi általunk. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, nehéz szavakat találni, amikor szembe találjuk magunkat a te szeretetednek a megnyilvánulásával. Nehéz bármit is mondanunk, hiszen emberileg fölfoghatatlan az, amit te cselekedtél. Próbálnánk szavakba önteni a köszönetünket, de nem tudjuk. Nem tudunk imádkozni sem úgy, ahogy kellene, és köszönjük, hogy a te lelked az, aki esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, kiegészítve a mi gyarló, hiányos könyörgéseinket. Urunk, köszönjük neked azt, hogy nem csak emlékezhetünk a mai napon, hanem de ha te igédben megjelentél közöttünk. Köszönjük, hogy a te szeretetedet hirdetted a számunkra. Urunk, láthatjuk, hogyha visszatekintünk a történelemre, hogy atyáink bűnét csak fokoztuk, gyarapítottuk. Nem tanultunk az ő hibáikból, hanem ugyanazokat elkövetve sokszor újakat találtunk ki. Köszönjük, Urunk, hogy te meghaltál értünk a kereszten, ezekért a bűnökért is. Kérünk téged, hogy segíts minket, hogy ha meg tudtuk érteni a mi korlátolt emberi felfogásunkkal valamennyit, csak egy töredékét a szeretetednek, hagyd tudjuk ezt továbbadni. Hagyd tudjuk megélni a gyülekezetünkben, a családunkban, a szomszédaink között, a barátaink, a rokonaink között. Hagyd tudjuk továbbadni azt a feltétlen szeretetet, amivel irántunk vagy, amivel nem nézed azt, hogy mennyire gúnyolunk ki sokszor, vagy éppen megtagadunk, elfutunk, hitetlenek vagyunk, vagy éppen félreértjük a te szavaidat. Köszönjük, Urunk, hogy van megbocsátás, hogy van a kereszt titka és csodája, aminek ma is átélhetői vagyunk. Urunk, kérünk téged, hogy így készíts bennünket az ünnepre, a húsvét ünnepére, a feltámadás ünnepére, mert hálát adhatunk neked azért, hogy ebből a keresztből örök élet származott, ami számunkra. Kérünk téged, hogy segíts minket a mai este is, és segíts az előttünk levő ünnepekben, hogy méltóképpen, hozzád híven, mások előtt bizonyságot téve tudjunk ünnepelni. Áld meg azokat a testvéreinket is, akik most talán nem tudtak eljönni, pontosan azért, mert dolgozniuk kellett. Mert egy olyan világban élünk, ahol munkanap a te legnagyobb szeretetednek a legnagyobb ünnepe. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts meg őket is a készülésben. Áld meg gyülekezetünk valamennyi tagját. Azokat is, akik így nem tudtak eljönni közénk, és azokat is, akik betegségük miatt nem lehetnek itt. Segíts, Urunk, hogy a te szereteted oszlasson gyászt, félelmet, bizonytalanságot, visszásságokat, viszálykodást. Te tegyél rendbe széthullott családokat, családi életeket. Mutasd meg, Urunk, hogy a te szereteted mennyire feltétlen, és mennyire tovább kellene azt adnunk másoknak. Mert ha ezt nem tudjuk továbbadni, látjuk, Urunk, hogy mi a következménye. Tegyél bennünket így bizonyságtévőkké, áld meg a mi szolgálatunkat és életünket, áld meg a mi egészségünket, és kérünk téged, Urunk, hogy hagy lehessünk só és kovász Monori erdő lakosságának a körében. Hagy tudjuk előttük úgy hirdetni a te keresztedet, mintha közöttük feszítettél volna meg. Kérünk téged, Urunk, így hallgass meg imádságunkat, azt is, amit most egy percben, néma csendben, szívünk rezdülésével mondunk el feléd. Köszönjük, Urunk, hogy te könyörületes Isten vagy, te szerető Isten vagy, imádságot meghallgató Isten vagy, és a te akaratod szerinti, a mi kérésünk, valóra váltod azt annak idejében. Áldott legyen érte a te szent neved. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap este 18 órai kezdettel a Monor kis templomban lesz még úrvacsora előkészítő bűnbánati istentiszteleti alkalom. Húsvét vasárnapján reggel 8 órakor úrvacsorás ünnepi istentiszteletre várjuk a testvéreket, és húsvét másodnapján is reggel 8 órakor, amikor legátus testvérünk fogja majd itt az Isten igéjét hirdetni, szintén úrvacsorás istentiszteleten lehetünk együtt. Jöjjünk és éljünk ezekkel az alkalmakkal, vegyük magunkhoz Krisztus megtöretett testének és kiöntött vérének szent jegyeit, éljük át, hogy csak az ő halála, az ő kereszthalála által van nekünk feltámadásunk és örök életünk. Befejezésképpen énekeljük a megkezdett 342. számú dicséretünknek a 7., 8. és 9. versét. A 7. vers így kezdődik, ez keserves halálodért, melyet felvettél, éltemért. Ez keserves halálodért, melyet felvettél, éltemért. Vedd szívemet mindezekért, megérdemlet jutalmadért. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Nyílj fel, édes szív rózsája, jó illatú violája, hogy lehessen maradása szívemnek, s benned lakása. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Engem bűnös kérlek, ne hagy, halál rabját kínra ne adj. Sőt, ha eljön majd halálom, szent jobbodra engedj állnom. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.